90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Jelentős hiányt hagyott hátra Eger előző vezetése, gazdasági szimpóziumot rendezett a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem, az Avasi Kilátóban mutatták be a Miskolc című könyvet. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Tegnap ülésezett az EGRI közgyűlés, a napirend előtti felszólalások után Wagner Ákos polgármester ecsetelte a város anyagi helyzetét, beszámolójából kiderült, tetemes mennyiségű hiányt és tartozást hagyott hátra az előző városvezetés. Október 1-én kármentéssel kezdték a munkát, a polgármesteri hivatal 5 hónapnyi elmaradott döntést halmozott fel addig, mely a betervezett munkát hátráltatja, kezdte beszámolóját az EGRI városvezető. Az anyagi helyzetet illetően elmondta, eddig 1 milliárd 700 millió forinttal túllépte a költségvetését a város, tartozáson a volán felé is 600 millió forint a hátralék. El kellene számolni a top projektek lezárásával is 50 millió forintot kell visszafizetni, de 8 milliárd 900 millió forint top plusz kerete van a városnak. Január 1-től veszélyben van a városban a hulladékszállítás, és anyagi gondok vannak forráshiány miatt a városgondozásnál is. Elmaradtak a karbantartások a közvilágítás terén, a dobótéren többek közt nem volt a hétvégén világítás, és van olyan lakópark, ahol nem működik a közvilágítás, ezt is orvosolni kell. A karbantartása, modernizálása 4-500 millió forintot kellene fordítani, erre Lázár János miniszter biztosított forrást EGRI látogatásán, tette hozzá Wagner Ákos. Arról is szólt, hogy a Hajdúhegyen ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztésére kötelezték az önkormányzatot, ez körülbelül 300 millió forintba kerül majd. Pozitív hírként elmondta, megreformálták az Eger Advent programsorozatot a magasabb színvonal érdekében. Jelenleg a cégek újraszervezésével foglalkozik az önkormányzat, mely a következő hónapokban is biztosan eltartó munkafolyamat, a cél egy élhető város létrehozása, a városvezető szerint. A Magyar Tudomány ünnepéhez csatlakozva a gazdasági szimpóziumot rendezett a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. A program középpontjában, melynek további előadása is lesznek, Zemplén gazdaságfejlesztés áll, mondta el dr. Dankó László, a szervezésben részevő Teleki Pál Akadémiai Klub titkára.
Ez a szimpózium, ez két évente megrendezett program. Korábbi években a Miskolci Egyetemmel, illetve a Miskolci Akadémiai Bizottság Marketing Munkabizottságával és a Városi Turisztikai Egyesülettel szerveztük ezeket a programokat. 2022-ben már a Tokajhegye Egyetem volt a segítőnk a korábbi, illetve a felújítás alatt álló épületbe, most pedig a Miskolci Akadémiai Bizottság Gazdálkodástudományi Munkabizottsága, illetve Marketing Munkabizottsága közreműködésével az Akadémiai Klub szervezésében, de alapvetően a Tokajhegye Egyetem Loránd-Fi Intézete munkatársainak összesen 13 előadásra kerül sor, és nagy örömünkre Hölcsik Rihárd országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívásunkat, hisz 1990-től aktív részese annak a fejlődési folyamatnak, ami itt Zemplén térségben megvalósult. Úgy érzem, hogy ez egy teljesen helynyivaló felkérés volt, és örömmel elfogadta a felkérésünket, hogy itt egy nyitó előadást tartson a érdeklődők számára. A Tokajhegye Egyetemnek alapításától fogva küldetése a térség gazdasági fejlődésének, társadalmi fejlődésének a előmozdítása azokkal az eszközökkel, amelyek az egyetemen dolgozó oktatók-kutatók fejében megszületnek. Nos, ezeknek a kutatási témáknak részben a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a ötletadója, illetve kezdeményezője, részben pedig a kutatóknak a privát érdeklődése, kutatási témája kerül itt, ebben a környezetben ide adaptálva megjelenítésre, bemutatásra, és hát reményeink szerint ezek a témakörök, ezek a programok tovább fognak folytatódni. A elsősorban a térség gazdaságának az érdekében, másrészt pedig hát az egyetemi oktatóknak a kötelessége az oktatás mellett a kutatási tevékenység és a diszemináció, azaz ezeknek az ismereteknek a szélesebb körben való megismertetése.
Az Avasi kilátóban mutatták be azt a Miskolc című könyvet, amely a turisztikai attrakciókon keresztül mutatja be a város nevezetességeit. A közel 300 oldalas kiadvány 6 témakörben több mint 70 turisztikai értéket mutat be, ami inspirálhatja a miskolciakat, de azokat az odalátogatókat is, akik nyitottak a Bükklábánál fekvő város felfedezésére. A könyv lényegéről Fekete Angyal Enikő, a Bükki kör elnöke adott tájékoztatást.
Több kellene nekünk a 200 évvel ezelőtti miskolciak büszkeségéből, pont hogy a könyvbemutatón a Nemzeti Színház igazgatója Béres Attila erről beszélt, hogy milyen büszkék lehettek akkor a miskolciak, amikor 1823-ban ugye átadták az első magyar közszínházat. Valahol én ezt hiányolom a mai miskolciakból és a miskolciságból, ezt a fajta kötődést, identitástudatot. Hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, hajlamosak vagyunk inkább a rosszat meglátni, hiszen miközben valóban biztos, hogy elfogult is vagyok a saját szülővárosommal szemben, de tényleg így gondolom, hogy Magyarország egyik legcsodálatosabb környezetében élünk, és nekünk magunknak is hát segítség lehet egy ilyen könyv is akár, hogy ezen a szemüvegen keresztül lássuk ezt a város, és kicsit jobban higgyünk benne. Hát a városon kívülre pedig, mi amikor a Bükki kört megalapítottuk, akkor végeztünk egy online kutatást ezzel a kérdéssel, hogy a városon kívül élők, tehát elsősorban belföldön élők, hogy látják Miskolcot, és hát nagyon sok, tehát többségében negatív jelzőt kaptunk, láttunk viszont. A mi munkánk meg pedig éppen arról szól, hogy szeretnénk ezt a város határán túl is elmesélni, hogy Miskolc egy turisztikai szempontból is mennyire vonzó város, és ez azt mutatja, hogy hát nagyon komoly hiány van itt abban, hogy mi a valóság, és hogy ez hogy van elmesélve. És ez a könyv, ez óriási segítség ebbe, hogy akár a városlakóknak, akár a városon kívül élőknek bemutassa Miskolcot, a mai arcát.
Bosó Gyula, a könyvszerzője.
Nagyon sokszor halljuk azt, hogy igazából elsősorban a miskolciaknak íródott, és ez valóban így is van. Viszont mi azért szerettük volna azt, hogyha valaki jön ide és ellátogat hozzánk, akár Magyarországról, akár Dunántúlról, vagy Budapestről, vagy akár külföldről, messzebb országokból, akkor tudjon valamit emlékül magával inni Miskolcból, és ezt nagyon is keresik, ezt a fajta terméket, mi azt látjuk. Egy 300 oldalon, egy café table-book stílusban íródott a könyv, tehát egy nagyon laza, könnyed stílusban. Egy olyan, mintha egy vizuális új lenyomata lenne Miskolcnak, egy vizuális kordokumentum, amiben szerettük volna egy picit a miskolci életérzést visszahozni. És alapvetően mérnök ember vagyok, és az nagyon fontos, hogy mindig biztos alapra tudjunk építkezni, és szerintem az a hitelesség, amiről is beszéltem, az igazából nem más, mint egy olyan biztos alap, amivel utána a turisztikai szakemberek tudnak építeni, és jó magasra lehet húzni a falakat, hogyha valaki megnézi például a könyvet és föllapozza, és látja azt, hogy 6 témakörbe csoportosítva több mint 70 olyan attrakció van Miskolc, ami önállóan is megállja a helyét, és itt nekünk olyan szerencsénk van miskolci polgároknak, hogy ebből nekünk jutott azért jó pár, és hogyha a témaköröket megnézzük, ugye az egyik nyilván ilyen nagyon kiemelt, ugye a Bükk városáról beszélünk, hogy a Bükk adta csodák, a több mint 1100 barlang, a lilafüredi városrész, tehát hogy igazából én azt gondolom, hogy nincs okunk szégyenkezni, igenis büszkék kell, hogy legyünk erre a csodára, amit minket körülvesz. Nálunk is otthon 3 pici gyermek vár, mikor hazamegyünk a munkából, és én nagyon szeretném azt, hogy a gyermekek is, és a gyermekeink is az itt élő családokban büszkék legyenek Miskolcra. Én úgy gondolom, hogy a turizmusban is, és minden a város minden egyes pillanatában meg kell, hogy jelenjen a szimbiózis. Itt arra gondoltam, hogy a szimbiózis alapfogalma, ugye az, hogy egy kölcsönös együttélés, ami mindkét fél számára előnyös. És nagyon fontos szerintem az, hogy a miskolci polgárok is igenis oda kell, hogy tegyék magukat, mert hogyha egy virágzó kultúrát szeretnének, hogy ott is az átadón elhangzott, akkor érdemes eljárni, meg el kell járni színházba, venni kell színházbérletet, járni kell kulturális eseményekre, vagy ha azt szeretnénk, hogy szép és tiszta városban éljünk, akkor el kell menni is, akár hogyha kimegyünk a Bükkbe, akár az Északerdő jó voltából egy ilyen közösségi szemétszedéssel a kisvasúttal, akkor csatlakozzanak hozzánk, és mindenki tegye be a maga részét azért, hogy ez a szimbiózis ez ténylegesen úgy működjön, hogy mind a két fél számára előnyös együttélés legyen.
Az ünnepek közelettével adománygyűjtés szervezett az Észak-Magyarországi Szklerózis Multiplex Egyesület szervezete 60-ban, ahol többek között tartós élelmiszerek felajánlását várták. Az adományokat több 60-i áruházban adhatták le azok, akik segíteni szeretnének a 60-i és környékbeli rászoruló családoknak. Az adományokat karácsonyig átadják a rászoruló családoknak. A részletekről Nagynési Raki Szilviát, az egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6. alkalom, hogy részt veszünk az Élelmiszerbank szervezésében, évvégi adománygyűjtésben, illetve már 2-szer volt a gyereknak környékén májusban is adománygyűjtés.
Itt most úgy terjedt el a sajtóban ez a hírek, hogy szinte percenként sikerült 240 kg élelmiszert összeadni az embereknek. Tehát országos szintet beszélek most, nem csak a 60-it vagy a tiéteket. Tehát percenként 240 kiló. Tehát jogosan apostrofálják úgy az eseményt, hogy talán az egyik legsikeresebb élelmiszergyűjtés volt az idei. Akkor most szűkítsük le a tiétekre. Ez 3 napos volt. Itt miért volt sikeres? Hogy sikerült?
Reményen felül sikerült. Én elég pesszimistán álltam a dolgokhoz a tavalyi gyűjtés után, amikor azért megjegyzéseket is kaptunk, tehát valahogy az emberek zaklatottabbak, feszültebbek voltak, nem is úgy adományoztak. Olyan csodálatos napunk volt, vagy napjaink voltak, nem hogy beszólást nem kaptunk, hanem olyanokat, hogy a Jóisten áldja meg önöket, köszönjük, hogy részt vesznek benne, és újra kartonszámra is kaptunk. A tavalyi év folyamán véletlenül se volt olyan, hogy egy kartonliszt, vagy egy kartontej, vagy valami, most karton étolaj, meg bármi jött hozzánk, és az emberek mosolyogtak, és az emberek türelmesek voltak, és kedvesek voltak, és a szórólapot osztóinkkal megálltak beszélgetni, érdekelte őket a háttér, kinek osztunk, miért osztunk, hogy vagyunk, tehát egy csodálatos lehetőség volt ez számunkra.
Tehát ha jól veszem ki a szavaidból, akkor szavakkal és tettekkel is adtak az emberek az idén. Főként milyen jellegű élelmiszerekre ment az irányvonal, annál is inkább, mert később lesz az osztás, tehát el is kell, hogy álljon. Sőt, mi több még a karácsonyt is esetleg valamelyik család ezzel az adománnyal fogja ünnepelni. Miket kértetek, vagy kaptatok elsősorban, mondtál már itt egy pár példát az olajra, a tartós tejre, de azért beszéljünk akkor erről is.
Ezek tartós élelmiszerek, tehát ezeket simán jövő év, azt mondom, május-júniusig fel lehet használni. Hogy néztem is a szavatossági időket, az is nagyon jó, hogy aránylag egységesen kaptunk. Tehát itt a bébi ételtől a cukorig, a konzervekig, ami tartós, az mind belefért.
Végül az időjárásról, bár lesznek felhősebb térségek és időszakok, holnap általában több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, a szél több helyen lesz szélénk. A hőmérséklet szombaton hajnalban 0 és plusz 2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 29-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az EGRI csillagok sétányára dr. Lőrinc György borász neve is felkerült. Bohóc doktorok látogattak az EGRI kórházba. Újabb 3 értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár. Ezek mai adásunk témái. Dr. Lőrinc György borász kapta a 12. díszkövet az Egri Érsek utcában található Egri csillagok sétányán, Egerért kategóriában. Karsai Nagy Zoltán, az Eger Sikerért Egyesület titkára arról szólt, hogyan választották ki az idei csillagot.
Azért esett rá a választás, mert szerettett volna az Egyesület a helyi értékek felé is nyitni, kiváltképpen a borászok irányában. Ennek a menete, a csillagátadásnak a menete mindig úgy történt, hogy az Egér Sikerért Egyesület tett javaslatot a díjazott személyre, és az önkormányzat hagyta ezt jóvá. Most annyit változtattunk ebben az évben, hogy megszavaztattuk, tehát a város lakosságát is kértük különböző elektronikus oldalakon, hogy adják le a voksaikat, és így esett a választás Lőrinc Györgyre.
Dr. Lőrinc György a Szent Andrea borászat alapítója és tulajdonosa. Nagy megtiszteltetésként és nagy feladatként is tekint erre az elismerésre.
Nyilván össze fel kellett fogni, nagyon elmélyített van valami ezzel a hihetetlen dolog, ami az Isten akarata. De rájöttem arra, hogy ez egy nagyon komoly biztatás a számomra. A gondos az Istennek, családfő vagyok, cégben dolgozom, tehát munkai vezetőként is helyet kell állnom, és közösségi egyesületi munkámban is helyet kell állni, és rájöttem arra, hogy jobban kell viselkednem, tehát úgy, mint a csillag, tehát igazából tudatosan utat kell mutatnom. Nekem most ez a gondolat van bennem, kicsit felrázott ez az elismerés, nyilván nagy felelősséget is ró az emberre, hogy vajon jó példát mutat-e a családjában, munkahelyén.
Milyen útmutatásra kell itt gondolni esetleg? Van-e már ötlet, megfogalmazódott-e valami?
Sokat elmélkedek, én megmondom őszintén, hogy sok lelki irodalmat is olvasok. Az útmutatás az nyilván van, a jóra kell mutatni, tehát hogy mi a jó. Mi az Istennek tetsző élet? És nyilvánvalóan ez az, hogy odafigyelünk a ránk bízottakra, hogy fontosak. Legyen bármilyen kis közösség, amivel nekünk dolgunk van. Magyarul szeressünk, lehet, hogy adjunk. Tehát egyébként pont ez a lényege, mert hogyha tényleg adunk, akkor kapunk nagyon sok-sok értékes dolgot.
Bohóc doktorok vittek ma vidámságot az Egri Markot Ferenc kórház gyermekosztályára. Dr. Acsai László, az osztály főorvosa elmondta, szerencsére már nem először találkoznak a bohóc doktorokkal a gyermekosztályon.
Rendszeresen vissza szoktak térni így Mikulás karácsony közelettével többnyire, ami sokat jelent az itt lévő gyerekeknek, nagy élmény, hiszen egy gyerek az otthoni környezetéből kiragadva egy nehezebb időszakot él át a kórházi tartózkodása során, annak ellenére, hogy mi minden egyes kisgyermeknek biztosítjuk, hogy az édesanyjával együtt feküdjön itt a kórházban, de mégis ez egy más környezet, más emberek veszik körül, és más dolgok történnek vele, és még a gyógyulását is segíti az, hogyha olyan élményeket tudunk számára biztosítani, amik pár órára legalább teljesen képes kiragadni ebből a környezetből. A gyerekek egyébként erre rendkívül nyitottak, hiszen ők minden ilyen élményre teljes nyitott szívvel, teljes rácsodálkozással és teljes odaadással tudnak reagálni, és teljes mértékben átadják magukat ezeknek az élményeknek.
Dr. Pataki Gergely, a Mosolykommandó Alapítvány alapítója arról szólt, milyen módokon tudja segíteni a gyermekek gyógyulását, ha vidámságot visznek az osztályokra.
A Szegedi Mosolykommandó Alapítványt azt hajdanán még szegedi egyetemistákkal alapítottuk közösen. Az volt az elsődleges és kifejezett célunk, hogy kis örömöt, mosolyt tudjunk csalni a gyerekek arcára, olyan gyerekek arcára, akik kórházi kezelés alatt állnak. Ezt az első években Szegeden kezdtük, és ahogy telt és múlt az idő, egyre többen lettünk, és utána egyre több megyébe sikerült eljutnunk. Ugye egy bohóz doktori vizit az ugye általában abból szokott állni, hogy az első néhány másodpercben próbáljuk felvenni ugye a korteremnek az atmoszféráját, és ugye próbálunk vegyülni a gyerekekkel. Ugye az első néhány másodperc nagyon fontos, mert először valaki lehet, hogy fél a bohócoktól vagy a bohóz doktoroktól, ezt néhány másodperc alatt, néhány perc alatt le tudjuk küzdeni, és utána általában ilyen játékos, vicces előadásokkal, lufi hajtogatással, bűvésztrükkökkel, illetve kisebb aprósággal, ajándékokkal készülünk a gyerekeknek, hogy aztán, amikor elhagyjuk a kórtermet, akkor csak mosolyt és derűt hagyjunk magunk után. Ugye a kórházi lét egy gyerek számára ugye nem kell bemutatnom, hogy milyen megterhelő lehet. Ezt már az orvosok is alátámasztják, és az elmúlt években a mi tapasztalataink is alátámasztják, hogy kifejezetten jó hatással tud lenni a gyógyulásra is, hogyha azt a kórházi légkört egy picit tudjuk oldani ilyen játékkal, nevettetéssel. És sok esetben egyébként kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy komoly betegségben szenvedő gyerekeknek a javulása az felgyorsult, és utána hamarabb el tudták hagyni az adott intézmény területét. Már gyógyultan.
A Móricz Zsigmond Színház épülete és társulata, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, valamint a Beregi Dámszarvas. Ezzel a három új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár, jelentette be Baracsi Endre, az értéktár elnöke a Nyíregyháza polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón.
Olyan természeti érték, amely különleges ritkasággal bír Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, és kifejezetten mondjuk akár mondjuk a bockereki erdőségbe, hogyha gondolunk, akkor ott már egy akkora állománya van a dámnak, a dámszarvasnak, amely nem csak itt országos szinten kiemelkedő, hanem mondjuk, hogyha a trófeákat nézzük, akkor most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a legrangosabb versenyeken is, a trófea versenyeken is, most már ezek a beregben elejtett dámok, ezek nagyon komoly eredményeket tudnak elérni, úgyhogy de itt természetesen magára arra a populációra gondolunk, amelynek a darabszáma évről évre növekedik, és úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly egyediséget és egy további természeti értéket jelent ez ott a bockereki résznek is, és természetesen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is.
Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere úgy fogalmazott, az egyik legsikeresebb vidéki színház a nyíregyházi.
Az egyik legsikeresebb vidéki színház a nyíregyházi. És hát az önkormányzatunk ezért is várlat a 2013-ban, mikor a megyénk az átkerült állami tulajdonba, hogy átveszi, fenntartja, biztosítja a működését, mert ez az egész megyébe nagyon fontos szerepet tölt be, és most már ugye bővült is az infrastruktúra, mert hogy a Rózsakert szabadi színpadot teljesen felújítottuk, egy jó sikerült beruházásokat, közel 1000 férőhely van, nagyon sok sikeres teltházas előadás volt, ahol a közösség egy része megyéből jött, és a másik ilyen programunk volt a Bencs Villa, ahol különböző előadó estek és egyéb kulturális programok mennek, és ilyen lett most már pár éve a Színpad is, ami a színház mellett van, és hát hagyományosan természetesen a művésztúdió, a kamaraszínpad, a nagy színpadon is mennek az előadások. Ez nagyon-nagyon fontos az, amit a színház végez, én azt gondolom mindannyiunknak. Nem véletlen az, hogy a Nyíregyháza önkormányzat költségvetésében minden évben külön soron szerepel, mint a nagy együttesek támogatása, mert azért erre szükség van a támogatásra is, hogy működjenek. És hát ugye nagyon sok programot, nem csak itt Nyíregyházán, a megyében is előadásokat tartanak.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai december 9-e és 12-e között az online pénztárgépekkel kapcsolatos bejelentési és üzemeltetési kötelezettségek teljesítését ellenőrzik. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adótrafipax rovatban előzetesen közzéteszi a tervezett ellenőrzéseket. A rovatban elérhetők a Heves vármegyei operatív ellenőrzések tervezett helyszíne is. 2024. december 9-e és december 12-e között a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai az online pénztárgépekkel kapcsolatos bejelentési és üzemeltetési kötelezettségek teljesítését ellenőrzik. Kiemelten vizsgálják az éves felülvizsgálat elvégzését, az üzemeltetési hely valódiságát, a szüneteltetés, seleltezés bejelentését, valamint az online adatszolgáltatást. Az ellenőrzések várható helyszínei a következők. December 9-én hétfőn Hevesen, december 10-én kedden Szilvásváradon, december 11-én szerdán Poroszlón, december 12-én csütörtökön Füzesabonyban várhatók ellenőrzések. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fegyverneken és Mezőkövesden is új épületben növekedhetnek az óvodások. Az Egri Főegyházmegye Magyarország kormányától kapott támogatást a Magyar Katolikus Egyház Országos Óvodafejlesztési Programja támogatási cél megvalósítása érdekében, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével használt fel. Ennek köszönhetően a Főegyházmegyében a felújítások mellett új óvodák is épülnek. Fegyverneken szeptember óta 63 óvodás örül az új épület felszereltségének, kényelmének. Az ünnepélyes átadásra november 27-én szerdán került sor, mely alkalommal a legkisebbek számos énekkel és verssel tettek tanúságot arról, hogy elindultak az Isten felé vezető úton. Borbán Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnokvár megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, fáradtságos munka volt a falak felépítése, de a lényeg nem az, hogy a falak álljanak, hanem hogy ezek között lelkek épüljenek. Tatár László polgármester sorra vette azokat a fejlesztési munkálatokat, amelyek az elmúlt évek során a településen zajlottak, és amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ma már a legkorszerűbb körülmények és feltételek között történik az oktató-nevelő munka, mind az általános iskolában, mind pedig az óvoda falai között. Bordás Péter plébános arról beszélt, a mai felgyorsult, kiüresedett, önző világban az Istenbe vetett hit és a belőle fakadó cselekedetek adnak értelmet mindennapi életünknek. Vele tudjuk a nehézségeket, a problémákat orvosolni, és tudunk emberhez méltó módon élni. Fegyvernek városának nagy ajándék a katolikus óvoda és az iskola, amelyekben a keresztény értékekre nevelés által egy emberibb és élhetőbb jövő felé vezető utat mutatnak a pedagógusok a gyermekeknek és rajtuk keresztül a szülőknek. Isten adott nekünk egyházán keresztül példaképeket, közbenjárókat, akik segítőink a mindennapokban. Az óvoda védőszentje Szent Rita a lehetetlen dolgok védőszentje. Hozzáfordulunk segítségért, életéből merítünk erőt, hogy a mindennapi életünk valóban boldog, örömteli, Istennek tetsző és üdvösségre vezető legyen. Mi nem düledező ház falán akarunk képeket igazgatni, hanem Isten kegyelméből és Szent Rita pártfogásával egyházközségi, családi életünk alapjait kívánjuk megerősíteni. Angyalné Kis Mária tagovoda vezető hangsúlyozta, mérföldkő a város életében az óvoda átadása, mert ezzel a választás szabadságát adták meg a lakosságnak. A katolikus óvodába járó gyermekeket igyekeznek úgy nevelni, hogy testileg és lelkileg, szociálisan, érett, nyitott, tiszta szívű, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott, egymást elfogadó és segítő gyermekekké váljanak. Mezőkövesden a Szent István Katolikus Általános Iskola tagintézményeként működő Boldog Gizella katolikus óvodában szeptember óta két csoportban 40 gyermeket nevelnek. Az óvoda ünnepélyes átadásán Nyesta István igazgató köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy a hitükben elkötelezett szülőknek közel 100 éve lehetősége nyílik arra, hogy gyermekeiket egyházi fenntartású oktatási intézménybe írassák. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, minden egyes új intézmény nem csak a gyermekek jövőjét formálja, hanem a közösség erejét is erősíti. Mint mondta, az elmúlt évtized aranykornak tekinthető a családok támogatása szempontjából, hiszen 30 olyan támogatási forma van hazánkban, amely Európa más országaiban nem létezik, és ebből a legfontosabb az óvodák és bölcsödék építése. Ebben a feladatban nagy szerepet játszottak a katolikus, a református és a görög katolikus egyházak, akik 200 óvodát építenek vagy újítanak fel. Ebből a katolikus egyház, kiemelten az Egri Főegyházmegye vállalja a legnagyobb feladatot, hiszen 120 óvodát építenek. Tálai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, egy óvoda létrehozása mindig üzenet a jövőnek és annak, hogy itt akarunk élni, gyermekeinket felnevelni, hogy majd felnőttként ők is ebben a városban vagy térségben éljenek, alapítsanak családot. Mezőkövesden az egyházi katolikus oktatásnak jelentős múltja van, mert mintegy 100 éve alapították a katolikus általános iskolát. Bár a kommunista hatalom megszüntette, de a gondviselésnek köszönhetően 1991-ben az Egri Főegyházmegye területén elsőként a városban elindult újra a katolikus iskola. Majd 2012-ben katolikus fenntartásba került a település egyik középiskolája, most pedig egy új katolikus óvoda is létrejött. Ezekben az intézményekben épp testű és épp lelkű, öntudatos, katolikus értékrend szerint élő fiatalok nevelése a cél. Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében rámutatott, 2001 óta Mezőkövesden új katolikus református és görögkatolikus templom is épült, ami azt bizonyítja, hogy a város lakói hisznek a jelenben és a jövőben. A város 6 óvodájába jelenleg összesen 562 gyermek jár. Reményét fejezte ki, hogy a következő évek, évtizedek bizonyságul szolgálnak majd, hogy az intézmények beteljesítik küldetésüket, és a matyóság megmarad a Kárpát-medencében. Dr. Török László, a Jézus Szíve plébánia plébánosa beszédében az óvoda névadásáról szólva elmondta, nagy öröm, hogy István király feleségének, Boldog Gizellának a nevét vette fel az intézmény, és reményét fejezte ki, hogy az óvodával is kialakul egy olyan szoros kapcsolat, mint amilyen a Szent István Katolikus Általános Iskola és az egyházközség között van. Pásztor József tervező a városhoz fűződő személyes emlékeit, kötődését osztotta meg a jelenlévőkkel, majd röviden vázolt az épület tervezésének fázisait. Ternyák Csaba egriesek elsőként a Jóistennek mondott köszönetet azért, hogy az elmúlt években számos intézményt építhetett és tarthat fenn a katolikus egyház. Emlékeztetett, a 2010-es országgyűlési döntés adott lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy plusz anyagi terhek nélkül átadhatják az épületeket az egyházaknak. Az első lépést az oktatási intézmények fenntartása felé Seregi István érsek tette meg a Szent István Katolikus Iskola megalapításával. Mindig ez az első lépést a legnehezebb megtenni, mert még nincs példa előttünk, mondta a főpásztor. Azt kívánta a kis óvodásoknak, hogy céljaik, álmaik elérésében mindig legyen bátorságuk megtenni az első lépést, mert valóban nagy dolgokra lehetnek képesek. A köszöntők végén tennyekések megáldotta az óvodát. Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére, sorolt az igazgató. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak. Az egyházmegyei karitászpontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénz adománnyal. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A gyerekek kéréseit 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtött össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A karitatív szervezet célja, hogy idén adventkor ott is beköszöntsön az ünnep, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a szeretetszolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatésbabát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogósörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett gyűjtése a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címmel lehet jelentkezni. A karácsony ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Hétvégén elkezdődik az adventi programsorozat az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban is, a vásár keretében. Az első gyertyagyújtás szombaton 15 óra 30 perckor lesz a díszudvaron. Közreműködik főtisztelendő Budapéter atya, valamint a Jó Pásztor óvodásai. December 6-án pénteken 18 órától pedig könyvbemutató lesz. Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című művét ismerhetjük meg, közreműködik Kubik Anna. Az érseki palotában tehát szombat délutánonként gyúlnak fel a gyertyák, a városi ünnepség keretében a dobótéren vasárnap van, ez a programelem, illetve vasárnap 16 óra 15 perckor óvodások műsorával együtt adventi gyertyagyújtás lesz a Lajosvárosi templom kertjében is. Visszatérve az érseki palotára, ismételten meghirdették a Betlehem készítő pályázatot, az alkotásokból kiállítás nyílik majd az aulában, amely ingyenesen lesz megtekinthető. És ajándéktárlatvezetéseket is tart a Bazilikába az érseki palota, méghozzá november 30-án, december 7-én, december 14-én és december 21-én délelőtt. Ezek egy kivételével mindig 11 órakor kezdődnek és indulnak el, de a december 14-i alkalom az 10 órakor következik, találkozó a Bazilika előtt. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya Tálszékes egyházban jön a zenés advent programsorozat. December 1-én a Nyíregyházi Egyetem Gaudémusz kórusa és Kerekes Rita karnagy. December 8-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata művésztanárok és diákok lépnek fel. December 15-én Kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra népdalénekes, Esz Nagy Mária bábszínész homokrajzos és Demeter László népzenész közreműködésével, majd december 22-én a Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyház kólája, Kis Zoltán orgonista és Száme Bálint csellista adnak koncertet. Mindegyik alkalom 19 órakor kezdődik, a belépés ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy közelmúltbeli olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után pedig szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik majd tehát az Egri Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kristan Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. By the way,
a régió sportja.
33 plusz 1 fővel vág neki a december 10-én rajtoló rövidpályás úszó világbajnokságnak a magyar válogatott. Felújították a futópályát a Putnoki Serényi Béla szakképzőiskola területén. Megújul a tiszalöki sporttelep. Jól halad a felkészülése Helebrant Máté nyíregyházi gyaloglónak. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 33 plusz 1 fővel vág neki a december 10-én rajtoló rövidpályás úszóvilágbajnokságnak a magyar válogatott. A szövetség honlapja szerint 18 férfi és 15 női versenyző teljesítette valamelyik World Aquatics által előírt szintet, pontosabban ennyien feleltek meg a válogatási elveknek, hiszen akadnak távok, ahol többen is beleférnek, de a VB-n számonként csak két úszó nevezhető. A válogatottban a Diesi Debrecen két úszója kap lehetőséget. Senánszki Petra egyéniben 50 gyorsan képviseli Magyarországot. Sós Csaba szövetségi kapitány rutinszerzés céljából csatába küld néhány VB újoncot, köztük Gál Olivért. A debreceni úszó 50 mellen indul majd. Felújították a futópályát a Serényi Béla szakképzőiskola területén Putnokon. Márton Zoltán szakmai intézményvezető helyettest hallják.
Megadatott, hogy a sportpálya visszakerült a mi gondozásunkba, és legelső sorban a gyepfelületet újítottuk meg, ugye kaszálás, illetve az ottani eluralkodott gyomvegetációt távolítottuk el kaszálás során, majd öntözés, fűnyírás követően szépen én úgy gondolom, hogy helyrehoztuk a gyepfelületet. Aztán oktató kollégám a Pintér Lászlóval megcsináltuk, illetve megkerestük a korábbi alakcsövezést, az alakcsövezés rendszerét, vezérlőrendszerét. Ugye ez 24 darab automata időjárás érzékelős fúvóka, ami látja el ezt az öntözőt, ami kijön a földből, illetve a talajból, és a megadott időszakban, megadott mennyiségben elvégzi a gyepfelület öntözését. Ezt a 24 fúvókát sikerült beüzemelni. Aztán a sportpálya körül a régebbi salakréteget eltávolítottuk, föltörtük egy olyan 5 cm-es, átlag 5 cm-es mélységbe, és azt az 5 cm-es, hát már elhumuszosodott gyomnövényekkel benőtt salakréteget eltávolítottuk, aztán a helyébe rendeltünk teljesen friss vörös salakot, amit szintén elterítettünk, és tavasztól teljes egészében, teljes vászélességgel igénybe lehet venni. Van még ennek egy előnye, hogy Putnokon ilyen 400 méteres salakpálya, vagy salakgyűrű, vagy ilyen alak nincs még egy Putnokon, tehát ez egy óriási előnye intézményünknek. A centrumunk, tehát biztosította az anyagi forrás, nyilván pályázat révén, tehát ugye igényelnünk kellett, és ennek nem volt akadály, nem látták akadályát, mi pedig ezt így megoldottuk és véghez vittük, illetve nem csak anyagi forrás volt ez, hanem a tanulók munkája is, főleg ugye az itt jelen pillanatban is tanuló 14 és gépészek jelentős részben, de a többi tanulók is, de főleg a gépészek vették ki a részüket, ugye a saját munkagépekkel, rakodógépekkel, illetve a saját járműveinkkel, akár gondolok itt egy kaszálóval, bálázóra, vagy rakodóra, földmunkára. Nálunk itt az iskola udvarán azért nem volt a legegészségesebb dolog, hogy alakuló téren futottunk, vagy egyébként most már normális sportpályán, vagy kialakult sportolásra alkalmas felületen végezhetik el a testnevelés órákat a diákok.
Megújul a tiszalöki sporttelep. A régi sporttelep helyén új sportkomplexumot építenek. Gömze Sándor polgármestert hallják.
Ez a forrás, ez a úgynevezett top pluszos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg. 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része, tehát Cuzámen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Itt az előzetes beszélgetés során elmeséltem egy gyerekkori élményemet, valamikor 12-14 éves koromban lehetett, az nagyjából 50 éve, hogy a barátaimmal Tiszatardosról átjöttünk ide a pályaavatóra, és emlékeim szerint akkor kaptam életem egyetlen pofonját a nagynénémtől, hogy hol voltam, mert akkor még nem volt mobiltelefon. Hát ezzel meg is határoztam, hogy milyen korú ez a létesítmény, és nyilvánvalóan nem felel meg a 21. század elvárásainak, ahol több utánpótláskorú fiú labdarúgó csapat edz és versenyez, ifisták, versenysportolókról beszélünk, illetve felnőtt, jelenleg megyekettes csapatunk, és hát itt mindent meg kell újítani. Kivétel maga a füves pálya, mert annak a felújítási költsége az óriási lett volna, ez jelenleg nem volt elérhető, de minden más. Az öltöző az dozer, és teljesen új, modern öltöző épül, ami nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság jegyében készül az öltöző, tehát az elektromos áram, víz, gáz és minden a takarékoskodás jegyében fog működni. A nézőknek kinti WC, rokkant nézőinkre is gondolunk, nekik is rokkant WC, két különböző helyen parkolók lesznek kialakítva, az egész komplexum az új kerítés kap utcafronton, egy zártabb kerítést, és a többi helyen pedig nyitottabbat. Bent a nézőtér egyik oldalán ugye magas lelátónk van, de ez a több évtizedes történet, itt teljesen új nézőtér lesz kialakítva, műanyagszékekkel, és a nézőtér egy része fedett lesz, a pályát körbevevő korlátok ki lesznek cserélve, és egy 427 méter hosszú, 1 méter 20 széles rekordtán futópálya lesz. Nyilvánvaló, hogy nem a versenysportolókra gondolunk ebben a tekintetben, hanem a tömegsportosokra, ami egyik motivációja is volt ennek a fejlesztésnek, hogy egy minden tekintetben biztonságos, 4 évszakos teret kínáljunk a tömegsportosoknak, hogy jöjjenek és itt fussanak, itt kocogjanak, és ez a pálya, ami meg lesz világítva a napelemes kandelláberekkel, ez gyakorlatilag január 1-től december 31-ig, 0 órától éjfélig elérhető lesz, tehát magyarul a sötétben is használható lesz. A futballpálya mögötti labdafogóhálók, ők is kiszolgáltak, nem ez a legnagyobb tétel, de ők is ki lesznek cserélve. A gyermekekre is gondoltunk, egy igen komoly játszótorony lesz kialakítva, egy kicsit hiány szenvednek a helyiek a játszóterekben. Volt már ilyen fejlesztésünk, de az évtizedek alatt azt is megette az idő, meg a nem törődömség. Itt ez egy őrzött komplexum lesz, talán több évet fog kapni a gyerekektől. Filagóriák lesznek kialakítva, ahol közösségek, családok, munkahelyi közösségek ülhetnek le, főzhetnek, beszélgethetnek, lesznek okospadok, amelyek lehetőséget biztosítanak a telefonok töltésére, ingyenes wifi elérhetőséget biztosítanak. Lesz egy streetball kosárpálya, nagyon nagy divat, és a magyar felnőtt férfi és női válogatott a világ élmezőnyében van, ha valaki nem tudná. Egy ilyen is lesz építve, illetve szó szerint egy műjégpálya, nyilvánvaló, hogy nem a legnagyobb méretű, ez is 4 évszakos, és hát ha télen is fognak tudni görkorcsolyázni a fiatalok, és télen természetesen korcsolyázni, ennek megvan a technológiája, tehát ez is meg fog épülni.
Most pedig a térség országgyűlési képviselőjét, Vinnai Győzőt hallják.
Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de való társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak.
Végül Cserés Csabát, a Tiszalöki Városi Sportegyesület elnökét hallják.
Két szakosztály működik 10 éve, kézilabda és futball. A kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk az utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is.
Jól halad a felkészülése Helebrant Máténak. A 4-szeres olimpikon nyíregyházi gyalogló a tervek szerint decemberben portugáliai edzőtáborba utazik. Jövőre a tokiói világbajnokságon szeretne rajtozálni, azt pedig 2 év múlva dönti majd el, hogy megcélozza-e a 2028-as Los Angeles-i olimpiát.
Ez a 4-7 pihenő, ez nálunk annyit jelent, hogy annyira visszaesik a teljesítményünk, hogy hát majdnem a nulláról kell kezdeni, szóval egy nagyon óvatos 1-2 hét edzéssel fogunk kezdeni, és utána meg elindul a rendes őszi-téli alapozás. Decemberben az ünnepek előtt elmegyünk edzőtáborozni a szokásos portugáliai edzőtáborunkba egy 2-3 hétre. Ez még nincs lefixálva. Ezzel kapcsolatban még beszélni fogunk a szövetség, illetve az egyesülettel, meg hát Józsbába is kell ülnünk megbeszélni a jövő évet. De igazából ugyanúgy fog felépülni ez az év is, mint az elmúlt 20 év. Az első verseny az valószínű itt az Atlétika Centrumban a felnőtt fedett pályás országos bajnokság lesz, és aztán pedig a szokásos Békés Csabai országos bajnokság, ami 20 km lesz. Ez lesz igazán az első nagy és fontos verseny a jövő évben, hiszen világbajnokságot rendeznek, és arra majd csak mostantól lehet kvalifikálnunk magunkat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Ezért az lenne jó, legyen egyik kezedben virág, és a másikban kezem. Együtt érkezünk, és ha távozunk, kinek lenne mindegy, amit mi hagyunk. Együtt élhetünk, együtt álmodunk, maradjunk így együtt, amíg jár. Amit itt hagyunk, együtt élhetünk, együtt álmodunk, maradjunk így együtt, amíg játszhatunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a